45. A helyzet nem jobb a körgyűrű után. Nyílt tér helyett egymásba érnek az autók. Megpillantanak két narancsszínű jelzést, az egyiken az áll, továbbhaladás, a másikon útépítés. Autósor várja, hogy a jelzőrök átengedjék a belvárosi forgalmat. 3 perc várakozás után, amely 1 órának rémlik, Hodges azt mondja Jeromenak, hogy használja a mellékutcákat. Bárcsak megtehetném, de el vagyunk zárva. Jerome a hüvelykújjával a háta mögé bök, ahol az autósor már majdnem elérte a körgyűrűt. Holly, aki az iPadjére hajolva kalapál, felnéz. Használd a járdát, mondja, azután visszagörnyed a mágikus kütyű fölé. Ott postaládák vannak, Holly Berry, figyelmezteti Jerome. Arrébb pedig egy drótkerítés. Nem hiszem, hogy elég lesz a hely. A nő odanéz. De van ott hely. Lehet, hogy kicsit megkarcolod a kocsit, de ennek a járgánynak nem ez lesz az első alkalom. Gyerünk! Kifizeti a bírságot, ha letartóztatnak, mert fekete létemre vezetek? Te? Holly a szemét forgatja. A fiú Hodges felé fordul, aki sóhajt és bolint. Igaza van, elég a hely. Majd én fizetem azt a kurva büntetést. Jerome jobbra kanyarodik. A Mercedes horzsolja az előtte álló kocsi lökvárítóját, ezután felugrik a járdára. Itt következik az első levélszekrény. Jerome még jobban elkanyarodik jobbra, most már teljesen letér az úttestről. Puffanás hallatszik, a Mercedes vezető felőli oldala leüti a postaládát az oszlopáról, azután elnyújtott csíkorgás, amikor az anyósülés felőli oldalt végig karistolja a drótkerítés. Sortot és napozó felsőt viselő asszony nyíri a gyepét. Rájuk ordít, amikor Holly német tenger alatt járója elsodor egy tilos az átjárás, kéregetők és ügynökök kíméljenek feliratú táblát. Egyfolytában ordítva rohan be a saját felhajtójára. Aztán csak bámul, elárnyékolja a szemét és pislog. Hodges látja, hogy mozog az ajka. Na, Franco, mondja Jerome, most olvassa le a kocsid rendszámát. Csak vezess, inti le Holly. Vezess, vezess, vezess. Szünetet nem is tartva folytatja. Piros száj, Maurice Bellamy. Ez a neve. Most a jelzőr ordít rájuk. Az építő munkások, akik az úttest alatt futó szennyvíz vezetékeket tárták fel, csak bámulnak. Némelyikük nevet. Egyikük Jeromra kacsint, és úgy tesz, mintha megdöntene egy palackot. Elhúznak mellettük, a Mercedes visszahuppan az úttestre. Elmarad a Northside felé tartó forgalom, előttük végre üres az út. Megnéztem a város adófizetőinek jegyzékét, mondja Holly. 1978-ban, amikor John Rothsteint megölték, a Sycamore utca 23-ban az adót Anita Elaine Bellamy fizette. Google keresést csináltam a névre, és több mint 50 találatom lett. Eléggé ismert tudós volt, de csak egy találat számít. Ugyanabban az 1978-as évben, de valamivel később a fiát elítélték különös kegyetlenséggel elkövetett erőszakos közösülésért. Itt a városban. Életfogytiglant kapott. Egy kép is van róla az egyik újság cikkben. Nézd! Átnyújtja az iPad-et Hodgesnak. Maurice Bellamyt akkor fényképezték le, amikor lefelé jött a bíróság lépcsőjén, amelyre Hodges jól emlékszik, noha 15 éve egy betonszörnyetek foglalja el a helyét a Government Square-en. Bellamyt 2 nyomozó fogja közre. Hodges emlékszik az egyikre. Paul Emersonra. Jó rendőr. Rég nyugdíjban. Öltönyt visel, akárcsak a társa, de ő ráterítette a zakóját Bellamy csuklójára, hogy eltakarja a bilincset. Bellamy is öltönyben van, ami azt jelenti, hogy a képet vagy a per idején, vagy ítélethirdetés után készítették. A kép fekete-fehér, ami még feltűnőbbé teszi a kontrasztot a sápadt bőr és a sötét száj között. Majdnem olyan, mintha Bellamy rúzsozná magát. Ez ő, mondja Holly. Ha felhívod a börtönt, $6,000 van rá, hogy kiengedték. Nem fogadok, feleli Hodges. Mennyi idő múlva érünk a Sycamore utcába, Jerome? 10 perc. Ez biztos vagy optimista becslés? Jerome kelletlenül válaszol. Hát, talán egy kicsit optimista. Tégy meg mindent, ami tőled telik, és próbálj nem elütni senk. Megszólal a telefonja. Pete az. Hallani a lihegését.
Hívta a rendőrséget, Mr. Hodges?
Nem. No, valószínűleg mostanra már tudják Holly kocsijának a rendszámát, de nincs oka ezt közölni Pete-tel. A fiú zaklatottabb, mint valaha. Már-már eszelős.
Semmiképp ne tegye. Bármi történjen, nála van a húgom. Azt mondja, ha nem kapja meg a noteszokat, megöli. Odaadom neki.
Pete, ne! De a levegőnek beszél. Pete kinyomta a telefont. 46. Morris végiglögdösi Tinát az ösvényen. Egy helyütt egy kiálló ág elszakítja a lány vékony blúzát, s véresre karmolja a karját. Ne sietessen annyira, mister, el fogok esni. Morris tarkon vágja a lófarok fölött.
Pofa alapállás, kurva! Légy hálás, hogy nem futtatlak meg!
Fogja Tina vállát, amíg átkelnek a patakon, hogy ne essen el. Amikor odaérnek, ahol a bozót és a csökött fák helyet adnak a szabadidőközpont telkének, azt mondja neki, hogy álljon meg. A baseball pálya kihalt, de a kosárlabda pálya repedezett aszfaltján játszik néhány fiú. Derékig levetkőztek, a válluk fénylik. Túl nagy a hőség a szabadtéri játékokhoz, ezért vannak ilyen kevesen, gondolja Morris. Kioldozza Tina kezét. A lány halkan felnyög megkönnyebbülésében, és dörzsölni kezdi a csuklóját, amelyen mély, vörös árkok keresztezik egymást.
A fák mellett megyünk végig, mondja Morris. Az egyetlen alkalom, amikor a fiúk rendesen megnézhetnek minket, akkor lesz, amikor már az épület mellett leszünk, és kilépünk az árnyékból. Ha köszönnek, vagy ha ismersz valakit, csak incs neki, mosolyog, és menj tovább. Megértetted?
Igen.
Ha sikoltozol, vagy segítséget kérsz, golyót eresztek a fejedbe. Ezt is megértetted?
Igen. Ugye lelőtte az anyámat. Azt tette, ugye?
Természetesen nem. Csak belelőttem a mennyezetbe, hogy lenyugodjon. Jól van, és neked se esik bajod, ha teszed, amit mondok. Mozgás!
Az árnyékban mennek, a jobb oldali pálya felmagzott füve suhogva surlódik Morris nadrágjához és Tina farmerjához. A fiúkat leköti a játék, körül se néznek, pedig ha megteszik, Tina élénk sárga blúza úgy ugrana ki a fák zöld hátteréből, mint valami figyelmeztető zászló. A szabadidő központ hátuljánál Morris eltereli a lányt öreg haverjának Subaruja mellett, de közben is a fiúkat lesi. Mihelyt az épület téglafala eltakarja őket a kosarazók elől, ismét hátra kötözi Tina kezét.
Semmi értelme esélyt adni, amikor ilyen közel van a Börcs utca. Sok ház áll ebben az utcában.
Látja, hogy Tina mély lélegzetet vesz, ezért megmarkolja a vállát.
Ne kiabálj, kicsim! Ha kinyitod a szádat, szétverem.
Kérem, ne bántson, suttogja Tina. Megteszek mindent, amit akar.
Morris elégedetten bólint.
Ez igazán okos fegyenc válasz. Látod azt a pince ablakot? Amelyik nyitva van? Feküdj le, fordulj hasra, és dobd le magad.
Tina lekuporodik. Benéz az árnyékba. Aztán Morris felé fordítja véres, dagadt arcát.
Túl mély. Le fogok esni.
Morris ingerülten válba rúgja. Tina feljajdul. Morris lehajol, a lány halántékához nyomja az automata pisztolycsövét.
Azt mondtad, megteszed, amit akarok, én pedig ezt akarom. Most rögtön mász keresztül azon az ablakon, különben golyót eresztek a hangyányi taknyos agyadba.
Felmerül benne, hogy tényleg megtennie. Úgy dönt, hogy igen. A kislányok ugyancsak szart sem érnek. Tina sírva nyomakodik át az ablakon. Habozik. Félig kint van, félig bent, könyörgő szemmel néz Morrisra. Morris hátrahúzza a lábát, hogy az arcába rúgva segítse be. A lány lezuhan, aztán Morris direkt utasításával dacolva felsikolt.
Eú, a bokám! Azt hiszem, eltörött a bokám!
Morris le se szarja. Gyorsan körülnézve meggyőződik róla, hogy még mindig nem látja senki. Aztán besiklik az ablakon a Börcs utcai szabadidőközpont alaksorába, egyenesen rá a lezárt karton dobozra, amelyet legutóbb lépcsőnek használt. A tolvaj húga bizonyára rosszul landolt és a padlóra gurult. A lábfeje kifordult, a bokája már is dagad. Morris Bellamyt nem érdekli a nyomora. 47. Mr. Hodgesnak ezernyi kérdése van, de Pete-nek nincs ideje válaszolni rájuk. Ahogy befejezi a telefon beszélgetést, végigfut a Sycamore utcán egyenesen a házukhoz. Úgy dönt, hogy Tina öreg babakocsijával túl sokáig tart a szállítás, Majd kitalál valami más módot, amikor odaér a központhoz. Igazából csak a kulcsra van szüksége. Beront az apja irodájába, hogy lekapja a kulcsot a falról, és megdermed. Az anyja a padlón fekszik, kék szeme véres maszk alól bámul. Véres a papa nyitott laptopja, a mama ruhájának az eleje, vércseppek a széken, az anyja mögött az ablakon. Zene csilingel a számítógépből, és Pete még ebben az észveszejtő helyzetben is felismeri a dallamot. Az anyja passziánszozott. Csak passziánszozott, várta, hogy hazajöjjön a gyereke, semmi mással nem törődött.
Mama!
Fut oda hozzá sírva.
A fejem, mondja az anyja. Nézd meg a fejem.
Fölé hajol, szétválasztja a véres hajcsomókat, igyekszik óvatos lenni, és látja, hogy egy árok fut végig a mama halántékától a tarkójáig. Egy ponton valahol középütt nyálkás, szürkés fehér csíkot lát. A koponya csontja, gondolja.
Ez baj, de legalább nem az agya. Istenem, kérlek, ne! Az agy puha, az agy szivárogna. Ez csak a koponyacsont. Jött egy ember,
mondja erőlködve a mama.
Elvitte Tinát. Hallottam, ahogy sikolt. Neked kell, ó Jézusom, hogy zúg a fejem.
Pete egy végeérhetetlen másodpercig habozik, vergődik, segíteni szeretne az anyjának, ugyanakkor meg akarja védeni, és vissza akarja hozni a húgát.
Bárcsak rémálom lenne, gondolja. Bárcsak fölébredhetnék.
Első a mama. Most rögtön. Fölkapja a telefont, amely az apja asztalán áll.
Maradj nyugton, mama. Ne mondj semmit, és ne mozdulj.
Anyja fáradtan hunja le a szemét.
A pénz miatt jött? Ez az ember a pénz miatt jött, amit találtál?
Nem, az nincs benne a dologban, feleli Pete, és beütögeti a három számot, amelyet elemiben megtanult.
9-11,
szól bele egy nő.
Mi történt?
Lelőtték a mamámat, mondja Pete.
Sikamor utca 23, azonnal küldjön egy mentőt, borzasztóan vérzik. Mi a neve?
Leteszi a telefont. Mama, mennem kell. Vissza kell hoznom Tinát.
Vigyázz magadra.
Most már nehezen érthető, amit mond. A szeme még mindig zárva, a fiú rémülten látja, hogy még a szempillája is véres. Az ő bűne. Ez az egész az ő bűne.
Ne hagyd, hogy Tinát bántsa.
Elhallgat, de lélegzik. Ó, Istenem, tedd, hogy tovább lélegezzen. Lekapja a Börcs utcai szabadidő központ kulcsát az apja ingatlanjainak a táblájáról.
Nem lesz semmi bajod, mama, már jön a mentő. És néhány barátom is jön.
Elindul az ajtóhoz, azután eszébe jut valami, és visszafordul.
Mama? Mi?
A papa dohányzik még? Anyja kisen nyitja a szemét, amikor válaszol.
Azt hiszi. Nem tudom.
El kell tűnnie, mielőtt Hodges ideér, és megpróbálja megakadályozni abban, amit tervez. Gyorsan elkezdi átkutatni az apja íróasztalának a fiókjait.
Biztos, ami biztos, gondolja. Biztos, ami biztos.
48. A hátsó ajtó résnyire nyitva. Pete nem veszi észre. Végig rohan az ösvényen, ahogy közeledik a patakhoz, elhalad egy piszkos, sárga rony mellett, amely fennakadt az ösvényre behajló egyik ágon. A pataknál öntudatlanul elfordul, és azt a pontot nézi, ahova a ládát eltemették. A ládát, amely mindezt a borzalmat okozta. A meder aljából kiálló lépő köveknél megtorpan. A szeme tágra nyílik, a lába elernyed. A fenekére zöttyen, és a gyöngyöző, sekély vizet bámulja, amelyen olyan sokszor kelt át, gyakran a kis húgával, aki arról karattyolt, ami éppen érdekelte. Mrs. Beasley-ről, Spongya Bobról, Ellen barátnőjéről, a kedvenc uzsonnás táskájáról, a kedvenc ruhájáról, a puffos, újú, vékony, sárga blúzról például. A mama szólt is neki, hogy nem kéne olyan sűrűn hordania, mert csak vegytisztítani lehet. Vajon ezt viselte Tinz ma délelőtt, amikor hazajött az iskolából? Mintha egy évszázada történt volna, de úgy gondolja, hogy az volt rajta.
Elviszem egy biztonságos helyre, mondta piros száj. Egy helyre, ahol találkozhatunk, ha nálad lesznek a noteszok.
Lehetséges ez? Hát persze. Ha piros száj az ő házukban nőtt fel, akkor a szabadidőközpontba járt. Minden környékbeli gyerek oda járt. Tudnia kellett az ösvényről, mert a ládát kevesebb, mint 20 lépésnyire rejtette el onnan, ahol az ösvény keresztül vág a patakon. De a noteszokról nem tud, gondolja Pete. Még nem. Ha csak az utolsó hívás óta meg nem találta. Ha így van, akkor már el is vitte őket. Elment volna. Ez oké, ha életben hagyta Tinát. De miért ne hagyná? Mi értelme lenne annak, hogy megöli, amikor már nála van, amit akart? Bosszúból, gondolja hidegen Pete. Hogy megfizessen nekem. Én vagyok a tolvaj, aki elvitte a noteszokat, én ütöttem le egy üveggel, és leléptem a könyves boltból, és megérdemlem a büntetést. Föláll és megtántorodik. Amint elmúlt a váratlan szédülés, át kell a patakon. A túloldalon ismét futásnak ered. 49. A Sycamore utca 23 ajtaja nyitva van. Hodges kiugrik a Mercedesből, mielőtt Jerome teljesen megállította volna a kocsit. Berohan, közben egyik kezével a zsebében rejtőző vidám suhit szorítja. Csilingelő zenét hall, ezt jól ismeri azokból az órákból, amikor a számítógépes passziánsz játszotta. Követi a hangot, és egy asszonyt talál egy íróasztal mellett ülve. Heverve. Egy irodába alakított fülkében. Arcának egyik fele feldagadt és vérben ázik. Ránéz Hodgesra, igyekszik összpontosítani.
Pete, mondja. Azután elvitte Tinát.
Hodges letértel és óvatosan szétválasztja az asszony haját. Amit lát, az rossz, de korán sem annyira, mint lehetne. Az asszony megnyerte az egyetlen lottót, amelyik igazán fontos. A golyó 15 centis barázdát hasított a fejbőrén, egy helyen még a koponya csontja is kilátszik, de ez nem fogja megölni. Azonban sok vért veszített, és egyszerre van sokja és agyrázkódása. Most nincs idő kérdezősködni, de muszáj. Morris Bellamy az erőszak ösvényét hagyja maga mögött, és Hodges még mindig nem érte utol.
Holly, hív mentőt!
Pete már hívott.
Szólal meg Linda, és mintha csak az ő gyenge hangja idézte volna fel, halk szirénázás hallatszik. Távoli, de gyorsan közeledik.
Mielőtt elment.
Mrs. Saubers, Pete vitte el Tinát? Ezt akarja mondani?
Nem. Ő. Az ember.
Piros volt a szája, Mrs. Saubers, kérdezi Holly. Az embernek, aki elvitte Tinát, piros volt a szája?
Ír. Száj, feleli az asszony. De nem vörös hajú. Ősz. Öreg. Meg fogok halni?
Nem, válaszolja Hodges. Már úton a segítség. De segítenie kell nekünk. Tudja, hová ment Peter?
Ki? Hátul, át a kapun, láttam.
Jerome kinéz az ablakon, és látja, hogy a kapu résnyire nyitva.
Mi van a kapun túl?
Ösvény, feleli az asszony fáradtan. A srácok járnak rajta a szabadidősbe, mielőtt bezárták. Elvitte. Azt hiszem, elvitte a kulcsot.
Pete?
Igen.
A szeme a táblára téved, amelyen egy csomó kulcs lóg. Az egyik horog üres. Alatta az öntapadóra a Birch utca SK szavakat írták. Hodges döntésre jut.
Jerome, velem jössz. Holly, te itt maradsz Mrs. Saubers-szel. Tegyél hidegborogatást a fejére, ott oldalt.
Mély lélegzetet vesz.
De mielőtt megtennéd, hívd a rendőrséget. Kérd a régi társamat, Huntley-t.
Vitára számít, de Holly csak bólint és fölveszi a telefont.
Elvitte az apja öngyújtóját is,
mondja Linda. Most egy kicsit, mintha jobban magánál lenne.
Nem tudom, hogy miért, és egy doboz Ronsont.
Jerome kérdőn néz Hodgesra, neki azt válaszolja.
Öngyújtóba való benzin.
50. Pete a fák árnyékában marad, akárcsak Morris és Tina, noha a kosarazó fiúk hazamentek vacsorázni, és a pálya kihalt, csak néhány varjú csipegeti a szétszórt krumpliszirmot.
Látja, hogy egy kis autó áll a parkolóban, illetve inkább elrejtették ide, és az egyedi rendszámtábla elég ok arra, hogy minden kétsége elillanjon. Piros száj tényleg itt van, és elől nem vihette be Tinát. Az ajtó az utcára nyílik, amely ebben a napszakban elég forgalmas, és mellesleg nincs kulcsa hozzá. Elhalad a kocsi mellett, a saroknál letérdel Kiles. Az egyik pince ablak nyitva van. Előtte letaposták a füvet és a gazt. Férfi hangot hall. Valóban odalent vannak. Ahogyan ott eszok is. Az egyetlen kérdés, megtalálta-e őket piros száj vagy sem. Visszahúzódik, és a naptól meleg tégláknak dőlve azon töpreng, mit tegyen most. Gondolkodj, mondja magának. Te juttattad oda Tinát, neked is kell kihoznod onnan, úgyhogy gondolkozz a fene beléd. De képtelen gondolkodni. Az agya tele van fehér zajjal. Kevés interjúinak egyikében az örökké harapós John Rothstein előadta, mennyire utálja a honnan veszi az ötleteit kérdéseket. Kijelentette, hogy az ötletek a semmiből jönnek. Tehát nem fertőzi meg őket a szerzői intellektus influenza vírusa. Az ötlet most csak ugyan, mintha a semmiből pattanna be Pete agyába. Borzalmas és borzalmasan vonzó gondolat. Nem fog működni, amennyiben piros száj már fölfedezte a noteszokat, de ha ez a helyzet, akkor amúgy sem működik semmi. Föláll, és a másik oldalon kerüli meg a nagy téglarakást, még egyszer elmegy az árulkodó rendszámú zöld kocsi mellett. Megáll az elhagyatott téglatest jobb sarkánál, nézi a Börcs utcán hazafelé tartó forgalmat. Mintha ablakon át bámulna egy másik világot, ahol a dolgok normálisak. Gyors leltár következik. Mobil, öngyújtó, egy doboz benzin. A doboz a legalsó fiókban volt az apja cippójával egyetemben. Megrázza, a locsanások alapján megállapíthatja, hogy csak félig van, de ez a fél is több, mint elég. Kifordul a sarkon, most már mindenki láthatja a Börcs utcában. Igyekszik normálisan lépkedni, és reménykedik benne, hogy nem köszön rá senki. Például Mr. Evans ifi korának régi edzője. Senki sem köszön rá. Ez alkalommal tudja, melyik kulcsot használja, és az simán elfordul a zárban. Lassan kinyitja az ajtót, belép az előtérbe, és óvatosan becsukja az ajtót. A levegő dohos és brutálisan forró. Tina miatt reméli, hogy az alaksorban hűvösebb van. Mennyire félhet, gondolja. Amennyiben még él, és bármit is képes érezni, suttogja egy gonosz hang. Piros száj megállhatott a holtteste fölött, és magával dumálhatott. Ugyanis bolond, és a bolondok ilyeneket csinálnak. Tőle balra lépcső vezet az emeletre, ahol csak egyetlen, az egész épületen végig húzódott terem van, amelynek a hivatalos elnevezése Northside közösségi szoba. De a srácok más nevet adtak neki, amelyre piros száj bizonyára emlékszik. Miközben leül a lépcsőre és leveszi a cipőjét, nem hallhatják, amint visszhangosan trappol a padlón. Ismét azt gondolja, én juttattam ide a húgom. Az én dolgom kivinni. Az enyém senki másé. Felhívja a húga telefonját. Lentről tompán, de összetéveszhetetlenül felhangzik Tina csengő hangja, a Snow Patrol zenéje. Piros száj azonnal fölveszi.
Hello, Peter!
Nyugodtabb a hangja. Fölényes. Pete nem tudja, hogy ez jó-e, vagy rossz az ő terve szempontjából.
Nálad vannak a noteszok?
Igen. A húgom jól van?
Jól. Hol vagy?
Igazán vicces, mondja Pete, és amikor belegondol, rájön, hogy tényleg az. Fogadok, hogy tetszene Jimmy Goldnak.
Nincs hangulatom a talányos humorhoz. Intézzük el a dolgunkat, aztán végezzünk egymással, rendben? Hol vagy?
Emlékszik a szombati mozipalotára?
Miről?
Piros száj elhallgat, töpreng.
A közösségi teremről beszélsz, ahol játszották azokat a nyálas?
Ismét elhallgat, leesik végre a tantusz.
Te itt vagy?
Igen, maga pedig a pincében. Láttam hátul a kocsit. Egész idő alatt legfőjebb 30 méternyire volt a noteszoktól. Még annál is közelebb, gondolja. Jöjjön, vigye el őket! Befejezi a telefonálást, mielőtt piros száj megpróbálhatna az ízlésének jobban megfelelő feltételeket szabni. Nábújhegyen, kezében a cipőjével a konyhába szalad. El akar tűnni szem elől, mielőtt piros száj feljöhetne a pincelépcsőn.
Ha sikerrel jár, talán minden rendbe jön. Ha nem, akkor ő és a húga valószínűleg együtt halnak meg. Odalent Tina feljajdul a fájdalomtól. Ez erősebb a csengő hangnál. Sokkal erősebb. Még él, gondolja Pete. Majd pedig bántotta a rohadék. Csak hát nem ez az igazság. Én tettem. Az egész az én hibám. Az enyém, az enyém, az enyém.